Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
14 óra. Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jogerősen bűnösnek mondtak ki, és életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítéltek egy férfit, aki 2024. júniusában 51 készúrással végzett egy fiatal pultos lánnyal, tájékoztatta a gyulai törvényszék az MTI-t. Az ítélet szerint a most 49 éves férfi előre kitervelten aljas indokból különös kegyetlenséggel követte el tettét. A bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta, a férfit 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is, írták a közleményben. A férfi évek óta egyedül élt áramszolgáltatás nélküli házában, mezőberényben, és a szabadidejében gyakran tartózkodott abban a helyi italboltban, ahol a lány felszolgálóként dolgozott. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Pereg vármegyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki éveken keresztül bántalmazta szexuálisan 12 év alatti leány gyermekeit egy nyírségi kis településen, közölte a főügyészség az MTI-vel. Közleményükben azt írták, a vádirati tényállás szerint a férfi házastársával 2020 óta nevelt 8 kiskorú gyermeket, akik közül 6 a vádlott saját gyermeke, míg 2 felesége korábbi kapcsolatából származott. A férfi 2018-tól az akkor 9 éves nevelt lányát megveréssel fenyegetve rendszeresen arra kényszerítette, hogy őt szexuálisan kielégítse. A kislánynak a szexuális erőszakot az évek során számtalan alkalommal át kellett élnie, ismertette az ügyészségi közlemény. Hozzátették, a férfi másik nevelt lányával is erőszakoskodott, többször ruhán keresztül őt szemérem sértő módon megérintette, simogatta, fogdosta, illetve az akkor 8 éves vérszerinti lányát is arra kényszerítette, hogy szexuális vágyait kielégítse. Az uniós pénzek visszatartása és eltérítése érdemben nehezíti azokat a nagyívű vasútfejlesztési terveket, amelyeket a 10 éves vasútfejlesztési stratégiában foglalt össze az Építési és Közlekedési Minisztérium és a MÁV csoport. Ez a mesterséges forrás hiány azonban csak lassítani tudja a magyar vasútfejlesztését, megakadályozni nem. Írt a közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium. A közlekedési kormányzat Lázár János miniszter vezetésével ugyanis addig sem várakozik ölbetett kézzel, amíg az uniós pénzeket Magyarország az utolsó eurócentig vissza nem tudja szerezni. Ha kell, a közlekedési társaságnál leszorítják az árakat, például a nagy beszállítókkal való tárgyalások és úgynevezett árlejtés útján, tartalmazza a közlemény. Ha kell, használt járművet is vesznek vagy bérelnek, és ha kell, hitelből is végrehajtják a magyar vasúti pálya stratégiai pontjainak megerősítését. Ennek megfelelően Magyarország 1 milliárd euró hitelt vesz fel az Európai Beruházási Banktól, amelyet 1 milliárd euró összegű nemzeti forrással egészít ki. Így összesen mintegy 800 milliárd forint összegben indulhatnak beruházások már 2026-ban, amelyek teljes térségek és az egész ország vasúthálózatára kedvező hatást gyakorolnak. A jövő év elejétől a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT eddigi közfeladatait a Magyar Közút Nonprofit ZRT veszi át, azaz az útdíjszedési, útdíjellenőrzési és egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok egy kézbe kerülnek a közútkezelőnél, jelentette be közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium. Kiemelték, ezzel megteremtődnek az úthasználati díjrendszer, az útdíjrendszer üzemeltetésének és fejlesztésének átláthatóbb és költséghatékonyabb, ezzel együtt pedig biztonságosabb működési keretei. A kormány e cél megvalósítása érdekében most több egymással szorosan összefüggő rendeletet fogadott el, ezek az intézkedések 2026. január 1-től alapvető változásokat hoznak az útdíjszedés szervezeti, informatikai és pénzügyi hátterében. az ODI rendszer működtetése ma már nagymértékben informatikai rendszereken alapuló komplex közfeladat. A kormány célja, hogy az üzemeltetés és fejlesztés átláthatóbbá és hatékonyabbá váljon, csökkenjenek a párhuzamos, felesleges fejlesztések, az állam nagyobb ellenőrzést gyakoroljon egy stratégiai jelentőségű rendszer felett, valamint biztosított legyen az uniós jogszabályoknak való megfelelés és a határokon átnyúló együttműködés, hangsúlyozta a minisztérium. Végül az időjárásról. Holnap elsősorban ismét délen van esély napos időszakokra, hazánk nagy részén borongós, ködös, szürke idő várható, néhol gyenge eső, szitálás, kötszitálás, átmenetileg ónos szitálás továbbra is kialakulhat. A mínusz 1 plusz 5 fokos hajnalt követően napközben 3-13 fokig érkezik, a naposabb déli tájakon lesz a legmelegebb. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Kódex. a tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. A mai adásban az osztrák-magyar monarchia sokszínűségéről beszélgetünk dr. Bartók Béla történésszel, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének oktatójával.
Szó lesz a birodalom nemzetiségeiről, azoknak a kultúrára, társadalomra gyakorolt hatásáról, és hogy ennek milyen nyomai lelhetők fel a közép-európai gondolkodásban, mindennapjainkban. Ha tehetik, tartsanak velünk! A múlt adásban felidéztük a kiegyezéshez vezető társadalmi-gazdasági és külpolitikai folyamatokat. A mai alkalommal az úgynevezett sokszínű birodalomról esik majd szó, hiszen Európában szinte egyedülállóként számtalan nemzetiség élt egymás mellett. Magyarok, osztrákok, szlovákok, csehek, lengyelek is még lehetne sorolni. Tulajdonképpen azokról a népekről beszélünk, akik ma mondhatjuk így Közép-Európában élnek.
1867-ben létrejön egy új állam Közép-Európában, amit osztrák-magyar monarchiának, ugye, vagy Ausztria-Magyarországnak nevezünk. De már utaltam el az előbbi műsorban, hogy ez nagyjából lefedi azt a régiót, amelyet körülbelül 40 éve fedeztek fel újra a történészek, hiszen ugye a hidegháború idején ugye beszéltek Kelet-Európáról, Nyugat-Európáról, és hallani sem akartak Közép-Európáról. Pedig Közép-Európa létezett, Közép-Európa mindig is volt, ugye sajátos történelmi, gazdasági, társadalmi, politikai fejlődése volt, ugye ennek az előnyeivel, hátrányaival pont a, ugye itt a monarchiának a politikai rendszerét jellemezve mutattam rá, hogy tekintélyelvű, tehát konzervatív berendezkedésű, de demokratikus elemekkel rendelkező birodalom volt, tehát ugye az egész régió, amelyre keleti hatások és nyugati hatások is jellemzőek voltak. Tehát Közép-Európa nem csak földrajzilag létezik, nem csak történelmileg létezik, hanem létezik kulturálisan is. Fontos még most is szerintem ezt hangsúlyozni, amikor ugye Európai Unióról beszélünk, mintha egységes Európa lenne. Ez legalább olyan leegyszerűsítésnek tűnik, mint az, amikor a kommunizmus idején csak Kelet-Európáról beszéltünk, és Magyarországot mondjuk az Albániával együtt ugye egy kalap alá vették, kevésbé tájékozott nyugat-európai értelmiségiek, hogy kommunista állam az egyik, meg a másik is, vagy Csehszlovákia olyan, mint tudom én, Bulgária. Hát nem igazán ez a helyzet, igenis Közép-Európa vagy Mittel-Európa létezik, és szerintem ezt a németek tudják legjobban. A németek világosan elkülönítik egymástól ezt a Közép-Európa régiót és Dél-Kelet-Európát. Szerintem ez egy reálisabb szemlélet, és ilyen szempontból látszik, hogy kulturálisan, tehát a művészetekben, tudományokban mindenképpen más területről van szó. Mondok két érdekes dolgot történelmi szempontból, a reneszánsz és a reformáció terjedése. Ugye most a kereszténységnek a keleti terjeszkedésről is beszélhetünk, hogy a latin kereszténység meddig terjedt el Európa középső és keleti régióiban, de a reformáció érdekesebb szerintem ilyen szempontból. Gyakorlatilag a reformáció terjedése kelet felé megáll Közép-Európa határainál. Vagy ugye az ezt megelőző reneszánsz építészet, reneszánsz irodalom terjedése is megáll valahol a keleti lengyel határoknál, ugye Erdély határainál, délen meg talán valahol Horvátországban és az Adriai-tengernél. És való itt vannak Közép-Európának is a keleti határai. Hát a nyugati határai azok most, hogy az Elba folyónál húzódnak-e, vagy hol van a pontosan ez másodlagos. Történelmi szempontból a Habsburg irodalom tartományait lehet talán Közép-Európához sorolni, ugye amelyek szerves módon alakultak ki 1000 éven keresztül, történelmi folyamat részeként, és akkor a következő hetekben, amikor majd itt az osztrák-magyar monarchiának a közös örökségéről beszélgetünk, akkor ilyen országokra kell gondolni, mint Csehország, ugye, amely évszázadokig a Habsburg birodalom része volt, ugye maga Ausztria, a ma is létező osztrák köztársaság, Szlovénia, amely ugye viszonylag fiatal állam, Horvátország, ugye Magyarország, illetve egyes szomszédos országokból, mint például Lengyelország déli területei, ugye, amelyek a Habsburg Birodalom részei voltak évszázadokon keresztül, vagy maga Erdély, ugye, amely Magyarország révén szorosabban kötődött a nyugati kultúrához. Míg ugye Kárpáton túli területek azok inkább az ortodox keresztény kultúrkörhöz tartoztak, vagy itt van Szerbia, igaz, amelynek északi területe, a Bánság és Bácska szintén inkább a közép-európai művelődés történetnek a része, déli részei pedig inkább a ortodox keresztény világhoz tartoznak. És meg Szlovákia, igen, ugye, amely szintén alaposan ugye, beágyazódott ebbe a régióba. Tehát ezek lesznek azok az államok, vagy országok, vagy nemzetiségek, amelyek a következő hetekben majd itt szóba kerülnek, amikor beszélünk építészetről, meg zenéről, meg oktatásról, hogy ezek a közös jellemzői a birodalomnak, az osztrák-magyar monarchiának hogyan színesedtek helyi jellegzetességekkel, mi volt, ami közös volt mindenhol, mi volt, ami saját színezetet adott neki, miben voltak mások a különböző tartományoknak, a különböző államrészeknek a kultúrái. Tehát igenis van közép-európai kultúra, és majd meglátjuk, hogy akár a kávéházi életre gondolunk, akár a vasúti közlekedésre, akár zenei műfajokra, akár a színház életre, építészetre. Ezek igenis megkülönböztetnek bennünket más országoktól, hiszen van mondjuk szecesszió századfordulón Nyugat-Európában is, akár Jugendstilnek hívják, vagy Art Nouveau-nak, vagy Tiffany stílusnak hívják ezt Nyugat-Európában, de a szecesszió kifejezés az kimondottan az osztrák-magyar monarchia belső, sajátos művészeti stílusára vonatkozik. Persze megint egy másik kérdés, hogy milyen változatai van ennek Csehországban, Bécsben vagy Magyarországon. Tehát ez a régió az európai kultúrának, az egyetemes kultúrának egy sajátos színezetet ad, amelyben ugye ez különböző nemzetiségek kifejezhetik a sajátos nemzeti arculatukat. Ugye a nemzeti kultúrának a születése során. Tehát ehhez kapcsolódva el kell mondani, hogy a 19. század ugye mindenhol a nemzeti kultúrák születése volt. Hát ugye mi nagyjából ismerjük a miénket, amely reformkorban indult. Igen, a romantika korából származik a különböző nemzetiségnek az ébredése, akár a nyelvújítás megindulása a szláv népek körében is, vagy a német nyelvű tartományokban is. Tehát voltak közös gyökerek, közös előzmények ilyen szempontból, és ehhez a közös elinduló nemzeti fejlődéshez aztán a kiegyezés, illetve ezek az új keretek, amit a monarchia biztosított, újabb mozgatóerőt adtak, vagy újabb lökést adtak. Azt mondják a történészek egyébként, hogyha ugye politikailag nem is volt egyértelmű és látványos a fejlődés az osztrák-magyar monarchiában, meg társadalmi szempontból is nagyon lassú volt az előrehaladás, de gazdasági, illetve kulturálisan mindenképpen látványos. Ugye a gazdasági kérdés ez egy speciális vizsgálandó terület, úgyhogy a következő hetekben inkább arról fogunk beszélni, hogy milyen látványos, színes fellendülés kezdődött el a kiegyezés hatására, ez a szabad, liberális gondolkodás, hogyan szabadította fel a különböző nemzetiségeknek a kulturális energiáit, hogyan próbáltak kifejezni nemzeti érdekeiket, nemzeti jellegzetességeiket, és mit tettek hozzá a monarchiának a sajátos kultúrájához, mert igenis van egy sajátos művelődés, ami sokban különbözik, mondtam, nyugatének keleti társaitól vagy rokonaitól, és sokan még ma is nosztalgiával gondolnak rá.
A földrajzi fekvése Közép-Európának, mondjuk az osztrák-magyar monarchiának mennyire befolyásolta a fejlődését?
Ugye ez egy ilyen viszonylagos helyzetet jelentett, mondjuk az, hogy Duna mentén élő országoknak, és a népeknek, nemzetiségeknek. Ilyen kompszerű volt ezeknek az országoknak, a népeknek a fejlődése. Kelet és nyugat között sodródtak állandóan, ugye tatár meg török hódítás fenyegetett bennünket, illetve másik oldalról akár a német császárságnak az elnyomása. Ez a viszonylagosság volt szerintem a legfőbb ismér mind a mai napig, hogy mihez képest. Ugye Párizsból nézzük Budapestet, akkor mondjuk 1896-ban, hát akkor elmaradott. Ugye 1906-ban hazajön Ady Endre ugye Párizsból, Párizshoz képest, vagy Londonhoz képest, vagy New Yorkhoz képest, hát bizony elmaradott Magyarország és Budapest. De hogyha Szentpétervárhoz nézzük, vagy Bukaresthez, vagy Konstantinápolyhoz képest, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy büszkék lehetünk az eredményeinkre, akár ugye közlekedésre, akár a világításra, akár a színházainkra. Szóval ez a legfontosabb, hogy relatív a fejlettsége a régiónak, kulturális szempontból is. Az persze másik probléma, hogy ezt elfogadjuk-e, ezt értékeljük-e, tetszik ez nekünk, vagy ez egy tragédia. Hogy nem vagyunk egyértelműen nyugatiak sem, és talán nem is leszünk sosem, nem is élünk olyan életszínvonalon, meg az őseink sem gondolták ezt, de elfogadták azt, hogy van egy bécsi életforma.
Ez az, amit manapság nem tudunk elfogadni. Tehát ugyanezt a párhuzamot lehetne vonni azzal is, ami ma van Magyarországon, hogy mindig Nyugat-Európára tekintünk, és nem arra, hogy van azért más is azon kívül a világon, amihez képest viszont nagyon jó életszínvonalon élünk itt.
Igen, és talán ez az egyik öröksége, hogy értékelnünk kellene az adottságainkat, meg a elért eredményeinket, mint ahogy a monarchiában is értékelték ezeket. Hát ugye a Bécsben élők is tudták, hogy az osztrák gazdaság, az osztrák politika nem olyan, mint a berlini. Tehát szembe kellett azzal nézni, hogy a németek sok mindenben jobbak náluk. De az osztrák-németek mások, és ebből egy értéket csináltak. Ugye rokonokról van szó, nyelvrokonokról van szó, vagy ott van a svájci-németek, igaz? Nekik is szembe kellett ezzel nézni, hogy nem tudják utánozni a német testvéreiket. Ők Bécsben élnek, a Duna mellett, ráadásul ugye sok nemzetiségű birodalom ugye fővárosában, és ezt kell értéknek elfogadni. Ez olyan, mint amit Konrad Lorenz mondott, hogy a keverék kutyákat szereti legjobban, mert ezekben a keverék kutyákban az őseik csupa jó tulajdonsága megvan. A fajtiszta kutyák azok sérülékenyebbek, könnyebben megbetegszenek, és te nem is élnek annyira, mint a keverék állatok. Ugye ez a nemzetállam és a sok nemzetiségi birodalomnak a problematikája. Ugye más problémákat, konfliktusokat hoz felszínre, ugye sok nemzetiségű birodalom, de bizonyos területen, akár kulturálisan, akár más területen, ez érték. Érték, ugye, és akkor gondoltunk az Amerikai Egyesült Államokra, és ugye, ami ebből mítoszt kovácsolt a 20. században, hogy az Amerikai Egyesült Államok melting pot, olvasztó tégely volt, és ugye hogyan kovácsolta össze a bevándorlók millióit, és hogyan lettek ezek hűséges, lojális állampolgárok, akik nagyon büszkék voltak ugye a hovatartozásukra, a zászlójukra, az alkotmányokra. Hát az osztrák-magyar monarchia is ilyen olvasztó tégely volt. Mondhatjuk azt, hogy kicsiben a monarchia megelőzte az Amerikai Egyesült Államokat. Az más kérdés, hogy az Egyesült Államok gyorsabban fejlődött és demokratikusabban fejlődött, és dinamikusabban és jobban élt a politikai lehetőségekkel.
Sokkal több jogot kaptak, hát lényegében egyenrangúak voltak a nemzetek. Az Amerikai Egyesült Államoknak nem volt olyan problémája, mint mondjuk itt Magyarországnak is, hogy mondjuk a keleti határunkon él rengeteg román, és vele szomszédos államként ott lesz majd egy román királyság, és lehet, hogy azok a románok már nem az osztrák-magyar monarchiához akarnak majd tartozni, hanem inkább a román királysághoz.
Ez most a mexikai szomszédsággal érdekes.
Lehet.
Meg ugye a latin-amerikai szomszédos országokkal összehasonlítva lehet érdekes. Egyetlen a latin nyelvű népekkel, latin-amerikai bevándorlókkal, de hát nagyobb biztonságban érezték magukat a monarchia nemzetiségei a Magyarország határain belül, még akkor is, hogyha ők sem voltak teljesen megelégedve a jogaikkal és a lehetőségeikkel. Tehát nem véletlen egyébként, régebben még az amerikai hadsereg is tanulmányozta azt, hogy az osztrák-magyar monarchia hogy tudott egy egységes tisztikart kiképezni. Horvát, meg lengyel, meg magyar, meg cseh, meg román, zsidó, meg ortodox, meg katolikus vallású férfiakból. Az Egyesült Államok is, ahol különböző vallású és különböző bőrszínű katonák szolgálnak a hadseregben, kell, hogy legyen valami kovász. És ugye az sem véletlen, hogy igen sokan az osztrák-magyar monarchia polgárai voltak, amikor kivándoroltak az Egyesült Államokban, és beilleszkedtek az új társadalomba. Olvasztó tége volt kicsiben Közép-Európában az osztrák-magyar monarchia, illetve a bevándorlókat is ilyen módon integrálta, asszimilálta, és nagyon sokáig vonzotta is a bevándorlókat, a románokat. Most nem csak történelmi Magyarországról van szó, bár ugye elsősorban a Magyarország volt, amely befogadta a szerb, román, vagy akár ugye a nyugatról érkező német bevándorlókat is, de ugyanúgy az örökös tartományokban is volt bevándorlás. Meg kell nézni a bécsi telefonkönyvet, nagyon sok szláv nevet találunk benne, horvátokat, lengyeleket, cseheket, akiknek az ősei lehet, hogy 100-150 év ezelőtt telepedtek le Bécsben, és azóta is ott élnek. Tehát ez egy befogadó birodalom volt, amelyben ugye mindenki megtalálta valamilyen formában a helyét, akár a mezőgazdaságban, akár a kereskedelemben, akár az állami igazgatásban, a hadseregben, vagy a kulturális életben.
Használhatták mondjuk a saját nyelvüket is?
Igen, megvoltak ennek a szabálya, hogy milyen szintig használhatta minden nemzetiség az anyanyelvét. Az 1868-as legendás magyarországi nemzetiségi törvény lehetővé tette, hogy legalábbis a közigazgatás középső szintjéig a vármegyében lakók használhatják az anyanyelvüket. Persze, ugye már magasabb szintű ügyintézéshez már valamilyen módon a magyar nyelvet is el kell sajátítani, vagy több nyelven kellett levelezést folytatni, de akár az oktatásnak az elemi szintjén, alsóbb szintjén, akár a községi, járási vagy megyei közigazgatásban élhettek a szlovák, román vagy szerb nyelvükkel a történelmi Magyarországnak a lakosai. Hát az, hogy mi volt Csehországban, a német és a cseh nyelv között, az egy másik súlyos konfliktus, hogy a cseh többségű településeken ugye a német lakosságnak a nyelve volt, ami vitákat adott okot, a német többségű szudéta vidéken viszont ugye pont a cseh nyelvnek a terjedését akadályozta a helyi német többség esetleg.
Erdélyben mondjuk, vagy itt Észak-Magyarországon ugyanez volt a helyzet, mondjuk ott is voltak olyan települések, tehát egymást követték, hol egy többségben román lakta falu, hol magyar, kivéve ugye Székelyföldet, mert ugye ott egy tömbben élt a magyarság, meg él most is. De mondjuk itt főleg Dél-Erdélyben pedig már szinte teljesen román lakta terület volt.
Igen, hát a perifériákra lehet azt mondani, hogy akár fent észak, mondjuk Liptó, Túróc, Árva, de akár Sáros, meg Zemplén északi járásaiban, hát abszolút többségben voltak a nemzetiségiek, vagy ugyanez a helyzet Erdélyben is, vagy a Kárpátalján is, vagy a délvidéken is. Valóban ez volt az igazság, és legalább olyan meghökkentő élmény lehetett egy magyar utazónak olyan falvakon keresztül utazni, ahol nem hall magyar szót, csak román szót hall, és nem tud útbeigazítást kérni senkitől, mert a román többségű fal vannak mondjuk Fogarasvár megyében, vagy valahol a bánságban. Az akkor érdekes, hogyha megyünk esetleg ugye Romániában, és a Székelyföldön, az a különleges, hogyha magyarul beszél emberekkel találkozó napokon keresztül. Hát ugye ez Székelyföld ilyen szempontból egy szigetet képez Romániában, de ez teljesen általános volt. Ez megint érték. Tehát ez nem egy olyan helyzet volt, amit meg kellett volna változtatni, ugye. Voltak olyan politikusok, akik számára ez botrányos volt, vagy megdöbbentő volt, és úgy gondolták, hogy az ilyen nemzetiségi arányokon változtatni kell.
Felismerte a magyar kormány, hogy ezt fel kell karolni, vagy inkább el akarták nyomni, és asszimilálni akarták a románokat, a szlovákokat, szerbeket?
Hát a kultúrfölény elmélete benne volt a köztudatban. Voltak viták már a 1800-es évek első felében is, ugye a nemzetiségi jogokról, és történelmi érveket támasztották ezt alá, hogy melyik népcsoport mikor érkezett az adott területre. Ugye történelmi jogon élnek ott, illetve ki volt, aki az államot megteremtette. Hát a dualizmus korában a budapesti parlamentben, a budapesti sajtóban magyar sovinizmusról beszélhetünk, amikor éveken keresztül ugye arról volt szó, hogy a Szent István államát a magyarok hozták létre, a magyarok civilizálták az itt lakó népeket, és hiába éltek itt szlávok adott esetben, ők a fejlődés alacsonyabb fokán álltak, nem volt egységes központi hatalom, amit ugye az Árpád ház teremt meg a Kárpát-medencében. Ők, az Árpád-házi uralkodók és a magyar királyok hoznak létre kultúrát tulajdonképpen a Kárpát-medencében, és erre hivatkozva ugye volt szó a kultúrfölényről, amit nem csak Lebesberg Kuno kapcsán kell elmondani. Ugye 1920-as években a kultúrfölény elmélete ugye már az utódállamokkal szembeni kulturális versenyt szolgálta. Trianoni Magyarországnak az oktatását kell olyan mértékben fejleszteni, hogy az írni-olvasni tudás az magasabb legyen, mint akár a szerb-horvát-szlovén királyság, vagy a román királyságban. 1918-et a kultúrfölény pedig azt jelentette, hogy a magyar nemzetiség számára könnyebben elérhetők voltak akár a középiskola és a felsőoktatás, mint a más nemzetiség számára. ez benne volt akár az orosz birodalomnak a gondolkodásában is. Tehát aki értelmiségi pályára ment, és akár köztisztviselő, közalkalmazott akart lenni, a középiskolai szinten már folyékonyan kellett magyarul beszélnie. És ez már kettős nyelvűség, asszimiláció, meg a beolvadás kérdését vetette fel, és egy-két generáción belül tulajdonképpen egyes népcsoportok, vagy akár egyes személyek egyenként elvesztették az eredeti etnikai identitásukat, és elmagyarosodtak. Ennek 1945-ben, 46-ban van jelentősége Felvidéken, Szlovákiában, ugye amikor reszlovakizációról beszélünk. Ez érdekes fogalom volt másik világháború után, amikor azt hangoztatták, hogy a szlovákok és a csehek, hogy Felvidéken élő magyarok, azok tulajdonképpen az őseik szlovákok voltak. Szlovákok voltak mondjuk 1914 előtt, csak kényszer hatására, ugye magyarizálódtak. Most ugye, amikor törvényen kívül helyezik őket, meg elüldözik őket, lehetőséget kapnak a reszlovakizációra, visszaszlovákosodásra. Hát annyit a szlovákokról, hogy mind a mai napig azt tartják a kutatók, hogy a kárpát-merencei szomszédjaink közül hozzájuk állunk a legközelebb kulturálisan. Akár a konyhaművészetüket tekintve, akár a felekezeti viszonyokat tekintve, ugyanannyira megosztottak a szlovákok, ugye vallásilag is, nem is beszélve, ugye, hogy a körsét a Palóc vidéken, ugye vannak jövevényszavak, szlovák jövevényszavak, fölvett a szlovák nyelv is magyar jövevényszavakat, és arról is olvastam adatokat, hogy 1890-es években, de inkább a 900-es évek elején tömeges volt a szlovákoknak a magyarizálása, magyarizációja. Ez viszont nem erőszakos volt, hanem az egyéni érvényesülés, felemelkedés, a beilleszkedés vágyával maguk döntöttek úgy, hogy magyar nevet vesznek föl, magyar hivatalban dolgoznak, és valamilyen módon beilleszkednek a magyar államszervezetbe.
Kultúra és gazdaság terén is tehát akkor létezik Közép-Európa. Beszélhetünk Közép-Európáról.
Igen, ez teljesen nyilvánvaló, bár most az Európai Unión belül nem hangoztatják élesen ezeket a határokat, de látjuk azt is, hogy ez a regionalizmus, ez Nyugat-Európában is terjed, akár Spanyolországra gondolunk, akár ugye Nagy-Britanniának a helyzetére, a skótoknak a sajátos törekvésére, akár Olaszországra. Tehát az Európai Uniónak el kell ismerni, hogy van valamiféle regionális gondolkodás. És nagy nemzetállamok rendelkeznek középkori vagy koraújkori sajátos fejlődésű gazdasági, társadalmi, kulturális jellegzetességekkel, bíró területekkel. És hát ebben a helyzetben Közép-Európa és az egykori Habsburg birodalom vagy az osztrák-magyar monarchia terület, ez egy klasszikus példa. Hol máshol nincsen kultúrák keveredése, hol máshol nincs különböző vallások, nyelvek keveredése, hanem éppen Közép-Európában. Na és ugye ez a madivatos multikulturális társadalom elnevezés vagy fogalma nem egy amerikai találmány. Lehet, hogy angol szakirodalomból ismerős, meg sokak számára új dolog, de szerintem akik alaposan ismerik a saját hazánk és a Kárpát-medence vagy ennek a Közép-Európának a történetet, azok elismerik ezt, hogy Közép-Európában az osztrák-magyar monarchia az már kimondottan egy ilyen multikulturális társadalomnak volt nevezhető, de akár Kelet-Európában a cári Oroszország, vagy Dél-Kelet-Európában Törökország is hasonló multikulturális jellemzőkkel bírt, de talán három nagy birodalom közül, amit most felsoroltam, a monarchia volt a legsikeresebb. Tehát a leghosszabb ideig ez az állam tudta egyben tartani ezt a sok kulturális jellemzővel bíró népcsoportokat.
Mi volt a sikere? Miért? Hát ha vallásilag is, etnikailag is annyira sokszínű a monarchia, hogyan sikerült?
1867 előtt is volt Habsburg birodalom, akár 1700-es évek elejétől számíthatjuk. Hogyan növekszik még meg, hogyan változik a területe a Habsburg birodalomnak, mikor vesztik el Osztrák-Németalföldet, a későbbi Belgiumot, hogyan veszíti el a birodalom az itáliai területeit is. Tehát ezek valóban leváltak a Habsburg birodalomról, és hát igen, valójában 1867-re alakult ki egy ilyen integrális közép-európai birodalom, amely területek is egységet alkotott. Tehát a nyugat-európai tartományai nélkül egy sajátos földrajzi képződmény volt a Habsburg birodalom. És mi volt a titka? Hát talán a hatalomgyakorlás. Ez a osztrák-német elit jobban megismerte a különböző nemzetiség, különböző vallások, nyelvek jellemzőit, és ügyesebben, ha úgy tetszik, ravaszabban tudta fenntartani a hatalmát a különböző népcsoportok fölött. Hát az orosz elitre, vagy a török elitre inkább a türelmetlenség volt a jellemző, meg talán az erőszak. A Habsburg birodalomnak a német elitje is tudott erőszakot alkalmazni, különösen a cseh meg a magyar felkelésekkel szemben, meg volt megtorlás is, meg voltak kivégzések is, de valahogy korlátozottabb volt ez az önkényuralom is. Ezekben a tartományokban, akár Csehországban, akár Horvátországban, vagy Erdélyben, vagy Magyarországon voltak fékjei az abszolutizmusnak, és nem fajult olyan despotizmussá, mint Oroszországban, meg a török birodalomban, az oszmán birodalomban. És ugye politika történeti szempontból az is lényeges, hogy hangoztatják a politológusok, kutatók, hogy azokban az országokban van szerves demokrácia, vagy azokban az országokban van gyökere a mai parlamentális demokráciának, ahol a középkorban, a kora újkorban voltak rendi gyűlések, volt rendi monarchia, és az abszolút korlátlan királyi hatalomnak, császári hatalomnak voltak ellensúlyai. Szultánoknak és a cároknak nem voltak igazából fékjeik, tényleg élet és halál urai voltak, a Habsburg császárokat pedig nem csak a magyar rendek, hanem más érdekcsoportok is tudták korlátozni, akár a római katolikus egyházra gondolok. Tehát figyelembe kellett jobban venni hatalma lévőknek Bécsben, a tartományokban élő sajátos uralkodó rétegeknek az érdekeit, céljait, jellemzőit, sajátosságait, állandó érdekegyeztetésre volt szükség, állandó egyensúlykeresésre volt szükség, és azt hiszem, ebben a Habsburgok mesterek voltak. Hát nem csak birodalmi szinten, hanem európai szinten is így tartották fenn a hatalmukat.
Hatalmas szervezést igényelt egyébként egy ekkora birodalmat, és így összefogni, nem úgy, mint mondjuk az orosz cár vagy a török szultán, mert az mondhatnám, hogy egyszerűbb volt az ő esetükben?
Hát, hogyha erőszaknak az alkalmazásáról volt, akkor igen. Itt valóban figyelemmel kellett lenni sokfajta érdekre, sokfajta célkitűzésre, és ugye volt nekünk is kalapos királyunk, második József, aki nem akarta figyelembe venni a különböző tartományoknak az eltérő fejlettségét. Hát az ő türelmetlensége is, meg erőszakossága is abból fakadt, hogy szerette volna minél gyorsabban felzárkóztatni az egész birodalmat, mondjuk a fejlettebb atlanti régióhoz, akár ugye Németalföldhöz, akár Angliához. No de második József mégsem Nagy Péter volt, aki tényleg személyesen is erőszakosan próbálta Oroszországot ugye Európához közelíteni, vagy ablakot nyitni Európára, hogy régen mondtuk. Szóval voltak itt is ilyen gyorsítási kísérletek, meg volt ugye Rudolf császár, ugye, akinek az abszolutizmusa elvezetett ugye akár a bocskai felkeléshez, meg volt ugye Lipót császár, akinek az abszolutizmusa tököli meg Rákóczi felkeléshez vezetett, meg ugye volt az európai hullám, ami 1848-ban elérte az egész birodalmat, de ilyen buktatókon, meg ilyen zökkenőkön keresztül, meg nemzeti tragédiákon keresztül azért a Habsburgok igenis Európához csatolták ezeket a tartományokat. Ugye van itt is egy Habsburg ellenes hagyomány, ugye ez a kuruc örökség akár a mai napig érezhető, hogy a Habsburgoktól ugye semmi jót nem kaptunk az elmúlt, nem tudom, 500 éven keresztül. Ez egy ilyen érdekes keleti szemlélet, ugye akik lehet, hogy a török népeket sokkal jobban kedvelik, mint a nyugati és német kultúrkört. Van egy nyugatos nézet, ugye, amely azt mondja, hogy mindent a németeknek köszönhet a magyarság, ugye akár a bányászatot, akár a városfejlődést, akár a kereszténységet is, Szent Istvántól kezdve. Ezt meg ugye lenézi a keleti örökségünket, vagy hagyományunkat, meg van egy olyan harmadik nézőpont, amely azt mondja, hogy mint Ady Endre is mondta, hogy Magyarország kompország, illetve állandóan két pogány között kellett ugye életben maradnunk, és ez minden ravasságunkra, minden élni akarásunkra, és minden tudásunkra szükség volt az elmúlt 1000 évben keresztül. Az az érdekes, hogy a dualizmusnak, meg az osztrák-magyar monarchiának milyen pozitív hatásai voltak Magyarországra nézve. Beszéltünk itt a kiegyezésnek a létrehozásáról, a kialakulásáról, talán nem beszéltünk eleget a negatívumokról, meg biztos lesz majd szó erről később. Kulturális szempontból minden esetre egy rendkívül izgalmas, színes képződmény jön létre 1867 után.
A mai napig az élettársadalomban legalábbis én úgy veszem észre, hogy mi másodrendű polgárok vagyunk itt Európán belül, elmaradottak vagyunk, nem csak mi, hanem úgy általában közép-kelet-európa népei. Igaz ez? Megállja a helyét? Mert hogyha tőlünk keletebbre tekintünk, akkor viszont egyáltalán nem mondhatjuk el, jelen esetben mondjuk a 19. században, hogyha összehasonlítjuk az orosz cári birodalmat és az osztrák-magyar monarchiát, hogy mi elmaradottak lettünk volna.
Ez így van. Erről beszéltünk talán az elmúlt alkalommal, hogy minden relatív, és ugye a reális magyar önismerethez, meg nemzetismerethez legalább kettő viszonyítási pont kellene. Nem csak Bécs, meg Párizs, hanem kell egy Konstantinápoly, meg kell egy Moszkva is esetleg, vagy Szentpétervár, vagy kell egy Bukarest, meg Belgrád is, hogyha arról van szó. Ebben a koordináta rendszerben tudjuk tehát valóságosan értékelni magunkat. Tehát ugye a koordináta rendszernek is két tengelye van. Hogyha csak egy tengely van, ugye ez a nyugat-európai érdeklődés és nyugat-európai irányvonal van, akkor hát elég sok szégyenkezni valónk van, azt hiszem. Meg voltak az őseinknek is.
Nem csak nekünk, hanem akkor mondhatnánk akár a cseheket is, lengyeleket, tehát mind nagyjából egyszerre fejlődtünk, vagy egyféleképpen fejlődött ez a térség.
Igen, ez egy torz szemlélet lenne, kisebb rendűségérzéssel, sértettséggel, irítséggel, meg haraggal, gyűlöllettel, esetleg nyugat iránt, ugye, amely milyen hálátlan és állandóan cserben hagy bennünket, és elfeledkezik rólunk, meg elárul bennünket. Ugye ez a nyugat imádatnak egy pszichózisa. A másik koordinátrendszer meg ugye, ami azt erősíti, meg azt hangsúlyozza, hogy turáni nép vagyunk, és a mi igazi rokonaink azok keletre, egyre keletebbre vannak, az ő testvéreik vagyunk, hozzájuk kell ragaszkodnunk, a közös ázsiai gyökereket kell keresni, felderíteni. Megint ugye a nyugatnak a hibáztatása következő, mert hogy akár a németek részéről, akár ugye a franciák részéről, akár az angol szászok részéről ugye nem sok jóra számíthatunk.
Most, hogyha visszatérünk a monarchiához, akkor a monarchia népein belül sem tudtak bennünket sehova se elhelyezni. Nem voltunk sem szlávok, se a németekhez nem tartozunk, tehát egy ilyen nagyon furcsa és különálló nép voltunk, nép vagyunk.
Igen, ez így van.
Ebből is fakad az, hogy bennünk ez a kisebbségi érzet? Bennünk lehet a mai napig nagyon
biztosan sok. Biztosan társadalom, kutatók, meg szociálpszichológusok foglalkoznak ezzel a mentalitástörténet, meg egy népcsoportnak, egy nemzetnek a lelkiállapotával. Igen. Tehát ez valóban frusztrációt kelt ugye az emberekben, ugye székhajlag ugye frusztráció valamikor olyan esetben alakul ki, amikor nagyon szeretnénk valamit hosszú időn keresztül, és nem tudjuk elérni. És ez stresszt okoz, és ez a stressz nemzeti szinten is működik. Hogy haladunk, de még mindig nem értük utol a nyugat-európai nemzeteket, a fizetésünk ugye még mindig nem olyan magas, pedig már nem tudom, 27 éve demokrácia van nálunk. Ez csak egy apróság itt a társadalmi problémák közül, de ez jellemző volt az elmúlt 1000 évben. Mindig volt valami kihívás, mindig volt valami próbatétel, mindig volt valami irányvonal, amit követni szerettünk volna, és nem sikerült fölzárkozni, nem sikerült utolérni. De vannak szerencsés időszakok, amikor volt erre lehetőség, amikor szinkronban voltunk tényleg ezekkel a nyugat-európai államokkal, de tényleg mindig az egyik szemünket valahogy kelet felé vagy dél felé kellene vetni, talán többször is, és megnézni, hogy kik vannak mellettünk, esetleg nem előznek-e meg bennünket gazdasági vagy kulturális fejlődésben, nehogy lebecsüljük szomszédainkat, meg hát mégis ez nem verseny, hanem az a másik dolog ugye, hogy valamiféle kooperációra lenne szükség. És az osztrák-magyar monarchia ez ilyen kooperációs kísérlet volt. Igaz, hogy hatalmi szóval felülről, de nem tudjuk, hogy milyen lett volna ennek az alternatívája. Voltak alternatívák, hiszen volt itt két Közép-Európa koncepció az elmúlt 150 évben, ugye az egyik ez a bizonyos német Mittal-Európa tervezet volt, pont az első világháború idején 100 évvel ezelőtt ez nagyon aktuálisnak tűnt, 1917 a központi hatalmak számára egy kedvező alkalom volt, és 1915-ben dolgozta ki Friedrich Naumann ezt a tervet, és azt jelentette volna, hogy a német császárság kiterjeszti a gazdasági, politikai befolyását a szomszédos államokra. Ugye ezt mondtam, hogy talán ez egy sajátos német vezetésű Európai Unió lett volna. Persze, hogy ez német irányítással, német dominanciával. A másik az a Dunai Konfederáció, talán el is beszéltünk az elmúlt alkalommal. Ez egy alulról induló kezdeményezés volt, csehek is, lengyelek is, románok is, és a magyarok is foglalkoztak ezzel 1848-ban.
Ugye? Kossuth.
Így van. Kossuthnak talán később tudatosult ez a dolog. Igen, de ő is szimpatizált ezzel a célkitűzéssel. Tehát nem volt teljesen sorszerű, hogy Magyarország a Habsburg birodalomnak a része kell, hogy legyen, de nem volt meg az a történelmi pillanat, amikor önként tudtak volna dönteni a különböző nemzetiségek, a különböző népek arról, hogy most mennyire működjenek együtt. Hát úgy is fel lehet fogni a monarchiát, hogyha nem lettek volna Habsburgok, meg nem lett volna ugye a közös bürokrácia, most nem a csendőrségről, nem a hadseregről van szó, csak a hivatalnok, a közös egységes hivatalnok rendszerről, akkor ezek a különböző etnikumok még nagyobb viszályba süllyedtek volna 1800-as évek végén. Tehát kellett egy felső hatalom, egy tekintély, amely összetartja a különböző egymással is szemben álló nemzetiségeket a monarchiában. Ami pedig itt a közép-európai kultúrát illeti, ugye van néhány olyan alapvető jellemzője, amit talán már hangsúlyoztunk a múlt alkalommal is. Az egyik volt ugye ez a viszonylagosság, amit épp az előbb fejtegettünk, hogy Nyugat-Európához képest fejletlenebb, Dél-Kelet-Európához képest viszont fejlettebb a régiónk. Ez a relatív elmaradottság, tehát a viszonylagosság. Aztán a következő, ez a bizonyos marginalitás, az, hogy a margón, valaminek a szélén, a periférián élünk, ez a határvidék életforma, hogy ennek is van egy sajátos gondolkodása. Van ebben türelmetlenség, van ebben veszélyérzet is, van ebben persze rengeteg törekvés, rengeteg munka, igyekezet is, hogy ugye valamilyen módon előbbre haladjon a határvidéken élő tartományoknak a lakossága. Ezen kívül van egy érdekes úgynevezett többdimenziós pluralitás is. Tehát az osztrák-magyar monarchia, az utódállamok, az egész régió többféleképpen tagol. Tehát egyrészt ugye nemzetiségi szinten is, nagyon sok nemzetiség él itt, vallásilag is rendkívül kevert, azon kívül nyelvi szempontból is. De van olyan kutató, aki végülis három nagy népfajtát különböztetett meg, németeket, aztán szlávokat és úgynevezett újrománokat. Illetve a magyarokat ázsiai népcsoportnak nevezte ez a Karl Czerny nevű kutató, ami érdekes, nem is rasszista, de érdekes szemmelt az egész régió népességének, főleg, hogyha tudjuk, hogy esetleg ugye az örményeket, cigányokat és zsidókat is az ázsiai kategóriába helyezi velünk együtt.
Számomra döbbenetes volt. Mennyire megvan még most is sok esetben ez a kategorizálás? Nagyon sok esetben valóban a mai napig ázsiaiaknak tartanak bennünket. Holott, hát itt vagyunk mi is ezer éve.
Hát igen, meg hogy ugye most a 21. századra ugye bizonyos ázsiai államok felemelkedésével ez most már nem hátrány, vagy nem biztos, hogy sértés. Ugye amikor olyan jóslatok születnek, hogy a 21. század az mondjuk Kínának a százada lesz, meg ugye voltak itt kis tigrisek is az elmúlt évtizedekben, akkor ugye nem erősítettük ezeket a kelet-ázsiai vagy távol-keleti kapcsolatokat Tajvannal meg a kisebb államokkal, most viszont ugye úgy látszik, hogy felerősödtek ezek a távol-keleti kapcsolataink, és hát az ázsiai származás az érték, most már nem szégyelni való talán. De érdekes egyébként, mert pont a kiegyezésre adott reakció lesz majd ilyen. Az 1880-as, 90-es évek művészetében figyelhetünk meg ilyet, gondoljunk majd a legendás fesztikörképre. Ez a turáni, ázsiai, szitja, hun eredet, ez mindig erős lesz majd a magyar gondolkodás. És azt mondják a kutatók, hogy a hun mitológia, vagy a szitja, szkíta eredet, az mindig akkor divatos, amikor identitás válság van a magyar nemzetnek. Hogy hova tartozunk, hol a helyünk, merre kellene mennünk, akkor elkezdünk ásni a múltunkba, hát nem véletlen, hogy az őstörténet milyen népszerű Magyarországon. És hát ugye ez az őstörténet kutatás még Gárdonyi Gézát is megérintette, a Láthatatlan ember című regényében, a századfordulón Móra Ferenc is, ugye Attila sírját keresték évtizedeken keresztül az Alföldön. Tehát nem véletlen ez a hun rokonság, ugye a német Habsburg hatásnak az ellentéteként, vagy az ellenpárjaként.
Mi az, ami még jellemzi ezt a birodalmat, amiben még hasonlóak vagyunk?
Ugye beszéltünk róla, hogy vannak bizonyos művészeti stílusok, amelyek ugye csak az egykori Habsburg birodalomnak a keleti határai terjedtek. Hát van, aki a barokkot emeli ki például, ami Eger tekintet, ez igen érdekes történet, ugye nem is beszélve itt a Krakker-féle kiállításról, amit az elmúlt hetekben nyílt, és valóban egy érdekes koncepció lenne, az, hogy a barokk valóban egy kovász volt, egy ragasztóanyag volt a közép-európai államok között. Hát ez ilyen festők, mint Krakker is, ugye több tartományt bejártak, amelyek most különböző államot képviselnek. Tehát Csehországban, Szlovákiában, Magyarországban, Ausztriában találhatók festményei ennek a művésznek, de építészek, szobrászok is működtek, akár Erdélyben is, akár a délvidéken is. És az ilyen megemlékezések, ilyen kiállítások, ilyen kutatások azt bizonyítják, hogy egységes a régió. És nem a barokk volt az utolsó ilyen egységes művészeti stílus Közép-Európában, hanem pont a mi korszakunkban ez a bizonyos historizmus, ez az akadémizmus, amit majd megnézünk az építészetben vagy a képzőművészetekben, szintén olyan kovászt képeznek akár a mostani Szlovákia, akár Kárpátalja, ugye akár Lengyelország, Románia vagy Szerbia egyes régiói között, amelyek nem tudják elfelejtetni, hogy ez egy közös haza volt, egy közös állam volt, egy közös birodalom volt, és azért szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem csak a Nagy Magyarországnak a problémaköre. Az, hogy etnikai szempontból ugye történelmi Magyarország nevezzük, az egy másik megközelítésmód, de ez a történelmi Magyarország a Habsburg birodalomnak volt a része. Ugye voltak sajátos intézményei, politikai szempontból, de voltak olyan intézmények, amelyek közösek voltak Bécssel és a lajtántúli tartományokkal. És amikor a történet Magyarország bukásán szoktunk ugye busongani, akkor ne felejtsük el, hogy együtt bukott a mi Nagy Magyarországunk az egész birodalommal. Ergo, hogyha megmaradt volna a Nagy Magyarország, akkor a birodalom is fennmaradt volna, és egészen más keretek között működött volna. És ugye pont az az érdekes, ami elhangzott a múlt alkalommal is, hogy valószínűleg a birodalom fennmaradása a történet Magyarországnak a kereteit is széttörte volna. Más közigazgatás alakult volna ki, más határok jöttek volna létre a birodalmon belül is. Ez a bizonyos föderalizáció volt az egyetlen lehetősége, így vagy úgy, ugye akár trializmus, akár másfajta szempontból, annak, hogy a történet Magyarország és az egész birodalom fennmaradjon. Tehát még egyszer mondom, hogy nem lehet külön választani történet Magyarország fejlődését, különösen 1867 után az egész birodalom fejlődésétől. Tudja, hogy közös volt ugye a külpolitika, közös volt a hadügy és a pénzügy, együtt úszott a két hajó a vihar felé, az első világháború felé.
Most elhangzott műsorunkban az Osztrák-Magyar Monarchia sokszínűségéről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének oktatója. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!